Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ünnepi Isten tiszteletünkön. A 8. Zsoltár első versét énekeljük el. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Foglaljunk helyet. Folytassuk a 374. dicséretünk mind a 6 versének eléneklésével. A pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték. Hallgassuk meg Istenünk szavát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 2. fejezetéből, az első 10 versből, ahol a pünkösdi történet van megírva.
Amikor eljött a pünkösd napja, mindnyájan egy helyen voltak együtt, és az égből hirtelen nagy zúgás támadt, mint a sebesen zúgó szél zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd lángnyelvhez hasonlók jelentek meg előttük, amelyek elkülönültek, és mindegyikükre leszálltak. Ők pedig mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a lélek adta nékik, hogy szóljanak. Abban az időben istenfélő zsidó férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden nemzetből az ég alatt. Amikor ez az zúgás támadt, az összegyűlt sokaság megzavarodott, mert mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak és csodálkozva mondták egymásnak: nem, de valamennyien galileaiak ezek, akik beszélnek. Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia tartományaiban lakunk, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek Isten felséges dolgairól. Mindenki álmélkodott és zavarban volt. Egymást kérdezgették, vajon mi akar ez lenni? Eddig testvéreim a felolvasott ige, gyertek és válaszoljunk Istenünk megszólító igéjére. Urunk Istenünk, köszönjük neked az elmúlt hetet, és hogy ma is eljöhettünk a házadba, igédet, tanításodat hallgatni, de most íme mi is beszélünk veled. Látod, Urunk, hogy a hála mellett mi mindennel van még tele a szívünk. Kérünk betegeinkért, az ő gyógyulásukért, légy ott az ő betegágyuk mellett is. Légy bátorítója, felemelője a nyomorultaknak, a kérdésekkel küszködőknek, az őszinte szívvel kételkedőknek. Köszönjük, hogy te vagy a szívek vizsgálója. Köszönjük, Úr Jézus, a te irgalmas, szerint szemedet. Köszönjük, hogy te nem ránk dönteni akarod egész életünket, hanem előre, hogy még mit sem tudhattunk rólad, már meghaltál bűneinkért, az eredendőért és az elkövetettekért egyaránt. És minden tartozásunkat elengedted, odaszegezve adós levelünket a keresztfára. Add, hogy hittel felismerjük ezt, és csendes örömmel kövessünk téged egész életünkön át. Kérünk, bocsásd meg, amikor nem kerestünk téged és a testvéreink közösségét. Kérünk, Uram, segíts megnyitni szánkat feléd, szabadíts meg minket terheinktől. Kérünk, tégy minket engedelmes, szavadra megnyíló, téged mindenkinél jobban szerető tanítványaiddá. Urunk, szóljon ma is hozzánk az a szó, mely bátorít. Vigasztalj és nyújtsd erődet, félelem, ha tántorít. Urunk, töltsd be szent lelkeddel minden földi gyermeked, hogy megtisztult, boldog szívvel teljesítsük tervedet. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a 6. fejezet 7. verséből. Bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Amen. A 246. dicséretünk 4. versét énekeljük el. Ó Szentlélek, kérünk tégedet! Hallgassuk meg Istenünk igéjét Pálnak az efezusiakhoz írott leveléből, az 5. fejezet 18. verséből. Teljesedjetek be lélekkel. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Néhány nappal ezelőtt egy ugyanilyen szép napos napon, hétfőn, elmentem Gödöllőre, és egy igen szép élményben volt részem. Tulajdonképpen semmi különös nem történt. Azért mentem, hogy találkozzam valakivel, eleget tegyek egy meghívásnak, de mivel egy kicsit korábban érkeztem, leültem egy padra és nézelődtem. Ami elém tárult, az volt igen tetszésemre. A Szent István Egyetemnek a virágos kertjét láttam. Ugye vannak nagyon szép virágos kertek ezen a földön, mégis abban a pillanatban úgy éreztem, hogy hát ilyen gyönyörűt még nem láttam. Virágok voltak itt, ott, amott, a nevüket nem is tudom, az illatuk minden beterített, a színeik azok kápráztatták az ember szemét, tökéletes volt az elrendezés, úgy éreztem, hogy szinte a földi paradicsomban vagyok. Ez egy gyönyörű virágos kert. És amikor ezt néztem, akkor jött egy gondolatom, úgy gondolom Istentől, ez a gondolat a következő. Az emberi lélek sok szempontból olyan, mint egy virágos kert. Milyen szempontból? Mi a hasonlóság? Hát kettőt hadd említsek. A hasonlóság az, hogy a lélek, akárcsak egy virágos kert, megtermi a maga növényeit, a maga virágait. Ugye a virágos kert az rózsát, tulipánt, százszor szépet, meg ki tudja még mi mindent terem, az emberi lélek pedig jellemvonásokat terem. Ez tehát az egyik hasonlóság, hogy mind a kettő termést hoz. A másik hasonlóság pedig az, hogy akárcsak egy kert, a lélek is azért lett létrehozva, hogy gyönyörködtessen. Tulajdonképpen ezért vágyunk arra, hogy ezért is vágyunk arra, hogy mások meghallgassanak minket, mert szeretnénk a lelkünket feltárni. És szeretnénk, ha ez másoknak gyönyörűséget okozna. Hát ma délelőtt erről a lelki virágos kertről fogunk beszélni, az emberi lélekről. Azokat a kérdéseket fogjuk feltenni, milyen jellemvonások nőnek a mi lelki kertünkben, és kit gyönyörködtetnek ezek a jellemvonások. Ugye ma délelőtt Pünkösd ünnepét ünnepeljük, a Szentlélek kitöltetését. Ilyen értelemben a Szentlélekhez is köze van ennek az igehirdetésnek. A Szentlélek felől fogjuk megközelíteni ezeket a kérdéseket. Kétféle embernek a lelkét vizsgáljuk. Az egyik ember az lesz, aki jár ugyan gyülekezetbe, részt vesz az egyház életében, de nem ismeri Isten szent lelkét. Nincs kapcsolatban az Istennel. Az ilyen embert a későbbiek során úgy fogom nevezni, hogy a vallásos ember. És lesz egy másik fajta embertípus is, akinek szintén megvizsgáljuk a lelki életét. Ez az az ember, aki jár templomba, és ismeri az Isten szent lelkét. Személyes kapcsolatban áll az Istennel. Hát kezdjük a vallásos emberrel. Ugye a vallásos ember részt vesz minden gyülekezeti alkalmon, amint csak lehet. Vagy ha nem az összesen, akkor legalább vasárnaponként eljár a templomba, relatíve nagy rendszerességgel. Meghallgatja az igehirdetést, énekel, imádkozik, adakozik, él az úrvacsorával. Ez idáig jó. De a vallásos emberről sajnos azt is el kell mondanunk, hogy mindezek ellenére valóban nem ismeri a Szent Lelket. Nem áll szeretett kapcsolatban az Istennel. Tud róla, hogy van Isten. Talán az ő tulajdonságait is el tudná sorolni. De nem áll vele személyes kapcsolatban. Milyen jellemvonások növekszenek a vallásos ember lelkének kertjében? Hát mielőtt ezeket a jellemvonásokat egyről a másikra megvizsgálnánk, hadd tegyünk egy általános megfigyelést. A vallásos ember jellemvonásai és a hívő ember jellemvonásai a megszólalásig hasonlítanak egymásra. Úgy, mint egyik tojás a másikra. De ha közelebbről vizsgáljuk meg őket, akkor azonnal szembe tűnik majd nekünk a különbség. Nagyjából azt lehetne elmondani, hogy amiként a virág hasonlít a művirágra, úgy hasonlít a hívő ember jellemvonása a vallásos ember jellemvonásaira. Tehát a vallásos ember jellemzői tulajdonképpen utánzatok. A hívő ember jellemvonásának utánzatai. És most soroljunk fel néhány példát. A vallásos ember egyik legszembetűnőbb jellemvonása a szeretet, de nem a keresztény szeretet, hanem egy ahhoz hasonló, de töredékes, hiányos szeretet. Sok ember számára a kereszténység egyet jelent a szeretettel. A keresztény emberek azok, akik szeretnek. És a vallásos ember ezt tekinti legfőbb céljának, én is szeressem a többi embert, én is szeressem az Istent. És ez idáig rendben is van, de ezzel a szeretettel vannak problémák. Az a probléma vele, hogy részleges, hiányos, töredékes. A vallásos ember nem szereti teljesen az Istent, csak részlegesen. Istennek adja a vasárnapját, de a hétköznapjait megtartja magának. Istennek adja a gondolatait, de a szívét megtartja magának. Istennek adja a pénzét, amikor kint a bejáratnál dob a persejbe, de megtartja magának az idejét. Részlegesen szereti az Istent. Nem tudja teljesen átadni magát. Ugyanez az ember az embertársait is ilyen töredékes módon szereti. Kedvesen beszél velük, amíg ők is kedvesen beszélnek vele. Segít nekik, amíg ők is segítenek neki, vagy legalább megköszönik a segítségét. Együtt érez a szomorkodóval, amíg vele is együtt éreznek. Együtt érez, de nem viszi Isten elé, nem viszi imádságban. Tehát ez a fajta szeretet első ránézésre ott van a vallásos ember életében, de mondom, ha közelebbről megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez egy töredékes, hiányos szeretet. A következő jellemvonása a vallásos embernek ezt a nevet viseli, békesség, de megint csak fogalmazzunk egy kicsit pontosabban, az ingatag békesség. Ugye a Biblia tele van olyan igékkel, hogy Jézus békességet ad nekünk. És a vallásos ember, amikor ezt olvassa, akkor úgy fordítja át magába, hogy akkor nekem most békességet kell csinálnom. Nekem most nyugodtnak kell lennem. Ezt a nyugodtságot sugároznom kell mások felé. Ha törik, ha szakad, én így fogok kinézni. Törekszem a békességre. Ugyanakkor megint, ha közelebbről nézzük, akkor azt látjuk, hogy a vallásos embernek a békessége nagyon ingatag. a körülményektől függ. Ha a körülményeim éppen jók, ha minden úgy történik, ahogy én azt szeretném, ahogy elterveztem, hát akkor békességem van. De hogyha valami megbontja ezt a rendet, ha valami váratlan akadály előkerül, amire nem számítottunk, akkor ez a békesség, mintha egyik pillanatról a másikra eltűnt volna. A harmadik jellemvonása a vallásos embernek az öröm, megint fogalmazzunk pontosabban, egy alacsonyabb rendű öröm. Megint csak induljunk ki abból, hogy mit mond a Biblia. A Biblia azt mondja, hogy örüljünk mindenkor. A vallásos ember ezt parancsként fogja fel, akkor nekem mostantól fogva örülnöm kell. Lehet, hogy nem érzem úgy, hogy okom van az örömre, de én akkor is örülni fogok. Mosolyogni, 32 foggal. Nem panaszkodni, akkor sem, hogyha nem tudom, mi történt. Örülni fogok. És akárcsak a békesség, ez a fajta öröm is a körülményeknek a függvénye a vallásos ember esetében. Ugye, ha jó dolgok történnek, akkor örül, ha meg nem jó dolgok történnek, akkor hirtelen eltűnik ez az öröm. És átveszi a helyét a keserűség. Miért kellett az én életemben ennek és ennek megtörténnie? Miért kell ettől és ettől félnem? Volt öröm, nincs öröm. Nagyon sok mindent fel lehetne még sorolni, de azt gondolom, hogy ez a három dolog, ez a szeretet, békesség és öröm utánzat, ez ott van minden vallásos embernek az életében. És senki félre ne értsen engem. Nem azt akarom mondani, hogy a vallásos emberekkel úgymond baj van, vagy hogy nem szeretem őket, vagy hogy Isten nem szereti őket. Ez egyszerűen csak egy megállapítás. Az az ember, aki nem ismeri személyesen Istent, csak gyakorolja a vallást, annak az életében ilyen torz formában jelennek meg ezek a jellemvonások. Tegyük fel azt a kérdést, hogy kinek okoznak örömöt, kit gyönyörködtetnek ezek a jellemvonások. Ugye lehetne erre azt mondani, hogy senkinek. Ezek utánzatok, ezek hamisítványok, Isten az ilyesmiben nem gyönyörködik. És ez tulajdonképpen így is van. De hadd mondjam el, hogy egy olyan világban élünk, ahol elég kaotikus rend uralkodik. Ahol akkora a káosz, akkora a rendetlenség, hogy a vallásos embereknek ez a fajta jellemvonása, ez a fajta utánzat, még ez is üdítőleg hat. Ugye, ha ebben a világban több lenne az ilyen vallásos ember, még akkor is egy szebb világban élnénk. Ezt merem állítani. 100 évvel ezelőtt, amikor az emberek szinte kivétel nélkül jártak még templomba, akkor sem volt mindenki hívő, csupán vallásos. Mégis mennyivel jobb volt az élet? Nem volt tökéletes minden, de azért mégiscsak törekedtek az Isten rendjét megvalósítani. Lépjünk tovább, és nézzük meg a hívő embernek a lelkét. Milyen a hívő ember lelkének a kertje? Tulajdonképpen itt most a valódi szeretetről, békességről és örömről fogunk beszélni. A hívő ember egyik jellemvonása a szeretet, méghozzá a feltétel nélküli szeretet. És megint csak hadd kezdjem azzal, hogy ne értsen félre engem senki. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő emberekben ott van a feltétel nélküli szeretetnek a forrása. Nem mi vagyunk a feltétel nélküli szeretet forrása. Aki ismer minket, az tudja, hogy ez nem így van. A hívő ember nem mindig szeret, és nem mindig jól szeret. De van valamink, amivel a vallásos ember nem rendelkezik. Ez pedig Jézus Krisztus kiapadhatatlan szeretet forrása. amit mi átadunk az embereknek, az nem tőlünk van, hanem mi is úgy kapjuk Jézus Krisztustól, és azt adjuk tovább. Amikor a Biblia Jézus szeretetéről beszél, akkor mindig úgy beszél róla, mint feltétel nélküli szeretetről. Idézzük magunk elé nagypéntek eseményeit. Ugye elkezdődött az egész egy éjszakai tárgyalással, még nagy csütörtök éjszaka. Ott mindenféle hazugsággal megvádolták Jézust, és folytatódott azzal, hogy átvitték a helytartó palotájába, ott is elítélték, megverték, kivitték a Golgotára, keresztre feszítették és megölték. És mindeközben semmi szánalmat nem tanúsítottak az emberek. Az emberek látták Jézust haladni a Golgota felé, és leköbdösték. Meg kiabáltak felé, hogy micsoda bűnöző. És azt olvassuk, hogy amit ő tett értünk, az a legnagyobb szeretet, hiszen a megváltást hozta. Miért tette ezt Jézust? Mi volt bennünk, ami miatt úgymond megérdemeltük ezt a szeretetet? A kedvességünk? Az egymásra való odafigyelésünk? Az Isten félelmünk? Egyáltalán nem. Amikor Jézus ment a kereszten, akkor pont az jutott eszébe, hogy hát ezek nincsenek meg bennünk. Hát kedvesek vagyunk, amikor éppen olyanunk van. Odafigyelünk egymásra, ha éppen olyanunk van. Az Istent meg egyáltalán nem féljük. Nem volt bennünk semmi, amire nézve Jézus azt mondhatta volna, hogy na ezért érdemes meghalni értük. Semmi nem volt. Jézus azért halt megértünk, mert feltétel nélkül szeretett minket. Ezt éli át a hívő ember. Ezt éljük át napról napra, amikor olvassuk az igét és imádkozunk. És amikor ezt átéljük, akkor ezt továbbadjuk másoknak is. Az a kép jutott eszembe, hogy valaki fog egy poharat, kinyitja a csapot és oda tartja alá. Az a pohár néhány másodpercen belül megtelik, és ha nem zárjuk el a csapot, akkor túlfolyik. Hát ilyen Jézus Krisztus szeretete is irántunk, hogy az egy olyan csap, amit nem lehet elzárni. Akármit tesz a hívő ember, kapja Jézustól ezt a szeretetet. És ezért folyik ki belőlünk, és ezért tudunk belőle adni másoknak is. És ha valaki most azt a kérdést teszi fel, hogy akkor miért tudnak hívő emberek mégis olykor-olykor olyan szeretetlenek lenni, akkor erre csak azt tudom válaszolni, hogy azért, mert bennünk is ott van még a bűn. Amikor szeretetlenek vagyunk, arról mi tehetünk? Amikor szeretni tudunk feltétel nélkül, akkor pedig Jézus szeretetét továbbítjuk másoknak. Minden esetre ez a jellemvonás, ez ott van bennünk hívő emberekben. Egy másik jellemvonás a valódi békesség. Ugye a békesség azt jelenti, hogy nem félek semmitől, nem rettent meg semmi. Miért van békessége a hívő embernek? Nagyon egyszerű a magyarázat. Azért, mert Isten előtt igazak vagyunk. Isten nem kárhoztat minket. Isten elfogadott minket úgy, ahogy vagyunk. Mekkora dolog ez? Ehhez képest ott vannak életünkben a nehézségek, amik megingatják néha-néha a békességünket. Úgy érezzük, hogy most kicsúszott a talaj a lábunk alól. Mégis amikor arra gondolunk, hogy de hát Isten elfogadott minket, előtte igazak vagyunk, akkor a békességünk helyreáll. Ez a valódi békesség. Azt mondja az ige a hívő emberről, hogy minden körülmények között békességet ad neki Isten. És a hívő ember harmadik jellemvonása a valódi öröm. Ugye az öröm az sok mindent jelent. Nem feltétlenül azonos azzal, hogy valaki mindig kicsattan a vidámságtól. De azt feltétlenül jelenti, hogy van bennünk egy olyan boldogság, amit nem lehet tőlünk elvenni. Honnan van ez a boldogság? Onnan van, hogy Jézus szeret minket. És mivel ő szeret minket, boldogok vagyunk. És minthogy a mi örömünk csak ettől függ, semmi mástól, ezért nem lehet tőlünk elvenni. Az a kép jutott eszembe, most is olyan szép sokan vagyunk a templomban, mintha esküvő lenne. Ugye egy esküvőn megjelenik a vőlegény, megjelenik a mennyasszony, meg ott van a násznép. Mindenki örül, de azért általában mindig van egy-két ember a gyülekezetben, akik annyira mégsem örülnek. Hát irigykednek a mennyasszonyra, hogy ő már révbe ért, féltékenyek rá, nem kívánnak neki feltétlenül olyan nagy boldogságot. Ez mennyire zavarja a mennyasszonyt? Mennyire veszi el az örömét? Hát úgy gondolom, hogy nem lehet elvenni a mennyasszony örömét. Amikor a mennyasszony megjelenik a templomban, akkor őt csak az érdekli, hogy a vőlegénye szereti. Persze, örül a többieknek is, akik eljöttek, nagyon örül. De az örömet csak attól függ, hogy a vőlegénye szereti. Ha nem szeretné a vőlegénye, akkor tök mindegy hányan jönnek el az esküvőre, ha viszont szereti, akkor az sem baj, ha nincs ott senki. Most egy kicsit túloztam, de remélem értjük a lényeget. Ha egy hívő ember tudja és érzi, hogy Jézus szereti őt, akkor ezt az örömöt nem lehet tőle elvenni. Tehát valódi szeretet, valódi békesség és valódi öröm, ezek a jellemvonások ott vannak a hívő ember lelki kertjében. Ezek növekednek. Kinek okoz mindez gyönyörűséget? Hát azt gondolom, hogy mindenkinek. Ha van egy ember, akiből árad a szeretet, a békesség és az öröm, azt az embert úgy nem nagyon lehet nem szeretni. Az ilyen embernek a társaságát inkább keresni szokták az emberek. Van ugyan a Bibliában olyan rész, amely arról beszél, hogy Krisztusért üldözni fogják a hívő embereket. Ez igaz. Ez teljes mértékben igaz. De nem azt olvassuk, hogy azért üldözik a hívő embereket, mert van bennük szeretet, békesség és öröm. Az ilyet keresni szokták. Mindig ott van a probléma, amikor Krisztusról kezdünk el beszélni. Mert sokan vannak, akik nem akarnak engedelmeskedni Krisztusnak. De a hívő ember alapvetően vonzó ember. Akár a munkahelyén, akár a családjában. Úgy gondolom, hogy olyan emberről van szó, akihez oda mennek és szívesen beszélgetnek vele. Talán más nem is hallgatja meg őket annyira szívesen. Magunk előtt látunk tehát kétféle embert, a vallásos és a hívő embert. Mind a kettőnek a lelkében növekednek bizonyos jellemvonások. A hívő emberről azt olvastuk, hogy amit Isten mint jót teremtett, szeretetet, örömöt, békességet, stb., az a hívő ember lelkében elkezd növekedni. A vallásos ember életében pedig ugyanezeknek az utánzata kezd el növekedni. Melyik a jobb? Egyértelmű, hogy melyik a jobb. Tegyünk fel egy fontos kérdést. Miért? Miért szebb a hívő ember lelke, lelkének kertje, mint a vallásos ember lelkének kertje? Egyetlen különbség van a kettő között. Az, hogy ki a kertész. Ugye a vallásos ember lelkének önmaga a kertésze. Én vagyok az, aki megpróbálom magamat felépíteni. Valami jót kihozni magamból. Csak én. Én vagyok a kertész, én kapálgatom a lelkemet, én ültetem a növényeket, én locsolgatom, aztán lesz belőle, ami lesz. Hát láttuk, hogy mi lett belőle. A hívő ember lelkének a kertésze pedig a Szentlélek Isten. Azt olvassuk a Szentlélekről, Jézus azt mondja, hogy veletek lesz, bennetek lakik. Ő az, aki ott lakik a lelkünkben. És ő az, aki ezeket a jellemvonásokat elkezdi kiformálni bennünk. Természetesen mi is hozzátesszük, amit tudunk. De nem arról van szó, hogy mi erőlködünk egyedül, mint a vallásos ember, hanem tulajdonképpen Isten lelke végzi a munkát a mi lelkünkben. Mit lehet tenni azért, hogy egyre szebb lehessen a lelki kertünk? Ugye most a jelenlévők között, ha szabad így mondanom, vannak hívő és vannak vallásos emberek. És senki ne értsen félre, ez nem értékítélet a részemről. Ez egy tény megállapítás. Minden gyülekezetben így van. Ha valaki hitben jár, akkor örülhet annak, hogy növekszik, hogy megjelentek azok a szép dolgok az életében. A vallásos emberek pedig lehet, hogy szenvednek attól, hogy miért nincs az ő életükben is ugyanez, hiszen már ide járnak mióta. Próbálkoznak, mégsem megy. Az ige azt üzeni számunkra, amit a kezdet kezdetén felolvastam, teljetek meg lélekkel. Pünkösd napján ez történt. Először az apostolok teltek meg lélekkel, utána pedig azt olvassuk, hogy Jeruzsálemben összegyűlt rengeteg sok ember, hívő, inkább így mondom, vallásos zsidók, és amikor hallották az Isten igéjét, akkor leszállt rájuk a Szentlélek. És ezekből a vallásos emberekből abban a pillanatban hívő emberek lettek. És megváltozott az életük. Addig a külsőségek számítottak. Utána megjelent az életükben a valódi élet. És azt olvassuk, hogy olyan gyülekezetet formáltak, a jeruzsálemi gyülekezetet, amiben az emberek naponta találkoztak egymással. Annyira szerették egymást, hogy naponta találkoztak egymással. Odafigyeltek egymásra, lelkileg, anyagilag, mindenféle értelemben. Egy összetartó közösség jött létre. Azért, mert a vallásból hit lett. És ezt üzeni nekünk Isten, hogy mi is, ha még nem ismerjük az Isten lelkét, akkor teljünk meg lélekkel. Hogyan lehetséges ez? Nem tudjuk lerángatni a Szent Lelket a mennyből. Ez nem áll hatalmunkban. Nem tudunk bemenni a boltba, hogy most vegyünk magunknak egy kis Szent Lelket. Azt mondja az ige, hogy kérni kell. És aki kér, az megkapja. Ilyen egyszerű. Szeretünk dolgokat túl bonyolítani. Nem kell túl bonyolítani. Aki kér, mind kap. És szeretném egyetlen igével befejezni, ami Isten bátorító szava felénk, hogy merjünk kérni. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. Hát adja Isten nekünk ezt a szabadságot, hogy mindannyian megismerhessük az Isten Szent Lelkét, és akik már ismerjük, egyre jobban beteljesedjünk vele. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 375. dicséretünk 7. versét énekeljük el. Add nékünk és Istenünk a te áldott lelkedet. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, szeretnénk hálát adni neked azért, mert amikor itt voltál közöttünk, itt jártál a földön, akkor valóban olyan voltál, mint amilyen az atya a gyermekéhez. Odafigyeltél, vigasztaltál, bátorítottál, tanítottál. Köszönjük, hogy ezt a munkádat nem hagytad abba, akkor, amikor felmentél a mennybe. Köszönjük, hogy elküldted a te lelkedet, aki ugyanezt a munkát folytatja bennünk. Köszönjük, Urunk, ha már ismerhetjük a te lelkedet, ha már ott lakik a mi lelkünkben hitáltal. Köszönjük, hogy annyi vigasztalást, vezetést tapasztalhattunk már meg. Köszönjük a bátorításokat. Köszönjük, hogy amikor az igét olvassuk, akkor a te lelked segít megérteni azt. És köszönjük, Urunk, hogy az életünk megváltozhatott, hogy attól a pillanattól kezdve, ahogy a te lelkedet megismertük, annyi pozitív változás indult el bennünk. Köszönjük a szeretetet, a békességet és az örömöt, és köszönjük azt a sok-sok ajándékot, amit még ezeken kívül adtál nekünk. Jó tudnunk, Urunk, azt is, hogy ezzel nincs befejezve a te műved, hiszen te nem csak elkezdted növelni bennünk ezeket a virágokat, gyümölcsöket, hanem egyre több növekedést adsz majd később is. Urunk, szeretnénk imádkozni azokért, akik ismerik a te igédet, tudnak rólad, tudják a te cselekedeteidet, de nem találkoztak még veled személyesen. Nagyon kérünk, hogy adj sóvárgást az ő szívükbe és lelkükbe, hogy ez megtörténhessen. És kérünk, te add nekik, hogy csendes imádságban tudják kérni ezt tőled, hogy add nekik is a te lelkedet. Nagyon kérünk, Urunk, hogy eleveníts meg minél több embert gyülekezetünkben és más gyülekezetekben is. Szeretnénk részesülni a te lelked ajándékában, és szeretnénk olyan szoros gyülekezeti életet élni, amilyen az első gyülekezetben is volt. Köszönjük, Urunk, a te jelenlétedet, kérünk, hogy válj egyre jelenvalóbbá a mi életünkben. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és az énekkar szolgálatát hallgassuk meg. Köszönjük szépen. Hát először is szeretnénk áldott pünkösdi ünnepeket kívánni mindenkinek, és szeretnénk átadni egy külön köszöntést is a somosdi testvérgyülekezetünk egy igét küldött szintén pünkösd napjára, az Ézsaiás könyvéből a 44. fejezet 3. versét, mert vizet árasztok a szomjas földre, és folyóvizeket a szárazra, kiöntöm lelkemet utódaidra, és áldásomat csemetéidre. Mi is köszöntöttük őket. Hirdetem a testvéreknek, hogy megterítettük az úrasztalát, úrvacsorai közösségben lehetünk együtt nem sokára. Ugyanerre még este 6:30-kor is lesz majd lehetőségünk.